Hát nem tudom, hogy tart-e addig a mondani valóm. Minden esetre még egyszer bemutatkozom, mert néhányan jöttek. Ónodi Szabó István vagyok, hétköznaponként a Földművelési Minisztérium jogtanácsosa. Ha netán kell, akkor az Észak-Pesti Egyházmegye jogtanácsosa is. Úgy látszik, jobbat nem találtak, mert a második ciklusban ugyanez a egyházmegye zsinati világi képviselője vagyok. Választott. Nem tisztségből eredően. A téma, amit kaptam, a jogalkotás volt. Miért olyan a jogalkotás, amilyen, miért alkotunk olyan jogszabályokat, amiket nem lehet betartani, vagy amiket nem tartanak be az emberek. Ellentmondása az isteni és az emberi jog között. Szép tág téma, sok minden belefér. Nos hát. Előzetesen úgy terveztem, hogy először elmondom, amit úgy tudok a jogalkotás technikájáról, menetéről, állami és egyházi vonalon egyaránt, és utána próbálom meg az alapkérdést, hogy miért olyan a jog, amilyen. Aki szereti a kolbászt és tiszteli a törvényeket, ne nézze meg, hogy készülnek. Ez humoros, de nagyon komoly. Annak idején, amikor bekerültem a zsinatba, nagy lelkesedéssel, legyenek itt a teológusok mindig a zsinati ülésen. Aztán örülök neki sokszor, hogy nincsenek ott, mert ott is emberek vannak. Nem is feltétlenül a legjobbak, magamat is beleértve az első sorba ebből a szempontból. Nos hát, a jogalkotásnak a rendje elméleti jelleggel, aztán majd fűszerezem némi gyakorlatival is. Úgy készül általában egy törvény, hogy fölmerül valamilyen jogi szabályozásnak a szükségessége, kialakul egy politikai vélemény. Ez már önmagában egy rossz indítás. Mert a politika mai napság pártok munkája, a pártok érdekein és ötletein alapul, a párt pedig nevében is csak egy rész, pars latinul rész. Pedig hát az kellene, hogy az egész közösség érdekét szolgálja ez. Tehát az a bizonyos, éppen uralkodó politikai erő megszabja nagyjából, hogy milyen legyen ennek a bizonyos új jogszabálynak a menete. Saját praxisomból mondok egyet, a birtokrendezés. Ezt gondolom mindenki tudja, hogy Magyarországon rendkívül rossz a birtokszerkezet. Vannak hatalmas nagy táblák, sok száz tulajdonossal, vannak szétosztottak is. A kárpótlás, ami egy elég elhibázott jogszabály volt, bár a célja az nagyon jó, de a technikája az rossz volt, az például olyanokat is létrehozott, olyan ingatlanokat, hogy 5 centi vagy 3 centi széles és több száz méter hosszú. Ez tény, még ma is napig is léteznek, a földmérők úgy tartják, hogy 2 fogpiszkálóval kellett kitűzni, mert hogy a hivatalos földmérő szöveg az 5x5 centis. Volt, ahol nem lehetett 2 letűzni egy táblába. Aztán rájött a másik szép törvény, a földkiadás, a TS földek kiadása. Sok ostoba jogszabályt láttam már életemben, az magasan az élen van. Én is csináltam egy olyan törvénytervezet, ami ezt módosította, igyekezett javítani. Elég sokat javított rajta, de azért maradt még hiba mostanra is bőven. Nos, tehát ezen a birtok szerkezetén valahogy javítani kellene. Ezt elhatározza a politika. Utána a szakminisztérium, néha több is, elkészít egy szakanyagot. Hogy mint kellene, összeülnek a hozzáértők, vagy akik kijelölik magukat szakértőnek, de ez már csak az emberi gyarlóság és az én rossz májú természetem, hogy így fogalmazok. Erre készüljön föl mindenki, hogy én eleve meglehetősen ironikus vagyok, néha cinikus is. Tehát elkészül egy ilyen szakmai jellegű tervezet. Azt optimális esetben minél szélesebb körbe, de házon belül megvitatják a hozzáértők. Sokszor azok is, akik nem értenek hozzá, és néha őtőlük származnak a legjobb ötletek. Mert hiszen a szakember az sajnos hajlamos rá, hogy saját magát higgye egyedül hozzáértőnek. Kevesen vagyunk tökéletesek, ugye? Ismerős mondás, gondolom. Pedig hát nem szakembernek is van esze, amiben juthat valami. Igyekeztem magamon uralkodni, amikor ilyen jellegű feladatom volt, néha sikerült is, sokakat bevonni, akinek semmi köze nincs. Nincs több földje, mint amennyi a virágcserébe otthon, de azért mégis tudja, hogy bajok vannak, és megpróbál értelmesen gondolkodni. Nos, elkészült ez a törvénytervezetnek az első szövege, úgy házon belül. Ezt akkor megvitatja a szakma, után a politikai vezetés házon belül. Ők módosítanak rajta. Ahol a politika belenyúl, ott sajnos ritkán következik jó. Utána pedig elmegy az úgynevezett tárcaegyeztetésre, szét kell küldeni mindenkinek. Van egy törvényünk erről, 1987. évi 11-es törvény a jogalkotásról, pontosan megmondja, hogy kiknek kell elküldeni, kiknek a véleményét kötelező figyelembe venni, például az összes minisztériumét, az érintett országos hatáskörű szervekét, de a legfőbb ügyészét, a legfelsőbb bíróságét, az országos igazságszolgáltatási tanácsét, ezeket mind kötelező figyelembe venni. Ezen kívül vannak a különféle társadalmi szervezetek, amiket meg kell hallgatni. Fogalmazási különbség is jelzi, hogy az mondhat akármilyen okosat, ha kedvem van, észreveszem, ha nincs kedvem, nem. Ezután következik még legalább egyszeri átdolgozása a jogszabály szövegnek, és utána újabb tárca egyeztetés. Miután elkészült ez az első végleges szöveg, esetleg több körön is átmegy ez a tárca egyeztetés, akkor kerül a kormány elé. Hát most pillanatnyilag senki se tudja, hogy milyen rendben, mert az ez évi 57-es számú törvény egy kicsit fölforgatta az állami vezetők személyét és intézmény rendszerét is. Korábban volt egy úgynevezett közigazgatási államtitkári értekezlet. A közigazgatási államtitkár volt a minisztériumnak a szakmai vezetője, a hivatali szervezet feje. Ez sajnálatos módon csak egyetlen egy személynél valósult meg, bizonyos Pulai Gyula 1993-tól idején nyárig volt közigazgatási államtitkár. Véletlenül személyesen is ismertem. Aki csak ismeri, mind nagyszerű szakembernek és tisztességes szakembernek tartotta. Most az új átszervezésben azt mondta, hogy ezt nem tudja vállalni. 9 gyermeket dacára ott hagyta az igen jól fizető állást. Mert a szakmai tisztesség azért néha még működik az emberekben. A két legkisebb az még óvodás, annyira kisgyermekei vannak. Nálam lényegesen fiatalabb ember. Nos, ez a közigazgatási államtitkári értekezet tárgyalta meg, és hogyha megfelelőnek találta, akkor került a kormány elé. A kormány, ha elfogadja a törvénytervezetet, ez biztos, hogy a kormány elé fognak kerülni továbbra is, a törvénytervezetek, hogy előtte hova kerül, azt még nem tudja senki se úgy igazán. De a kormány, ha elfogadta a törvénytervezetet, akkor nyújtják be a parlamentnek, kijelölve előadónak valamelyik minisztert, ő a felelős azért, és nyilván a mögött álló minisztérium, mert amikor bekerül a parlamenthez, akkor először megnézik abból a szempontból, hogy tárgyalásra alkalmas-e. 10 év alatt nem tudok egyetlen olyan esetet, amikor a kormány által benyújtott valamelyik törvénytervezet ne lett volna tárgyalásra alkalmas, és olyat sem, amikor ellenzéki képviselő vagy képviselőcsoport által benyújtott törvénytervezet az tárgyalásra alkalmas lett volna. Kizárólag szakmai alapokon természetesen, nehogy félreértés legyen. megtörtént a legelső törvényjavaslat, amit én készítettem, egy mondat volt. Tehát annyi volt az érdemi, volt egy kis felvezető, lezáró szöveg, ahogy az kell. Életemben nem csináltam még jogszabályt, szinte az utcáról kerültem oda, addig egészen más dolgokkal foglalkoztam. És ahogy fogalmaztam a mondatot, én se vettem észre, meg más se, kettős állítmány maradt benne. De úgy, hogy egymást kizárták, vagy egyik, vagy másik. De ezt nem a kormány nyújtotta be, hanem egy kormánypárti képviselő, természetesen megfelelő instrukciókkal. És a bizottságnál, amikor nekem ki kellett fejteni a kormány álláspontját, akkor jöttem rá, hogy hiba maradt benne, szövegezési hiba. És elmondtam ott, hogy én szerintem ezt javaslom. És a képviselő nagyon megsértődött, és csak azért is a másikat akarta a két szöveg variációból. A bizottság nekem adott igazat, nem biztos, hogy igazam volt, csak biztos, hogy az én előadásom volt a rokon szembesebb. Ilyesmiken múlik egyébként, nem azon, hogy kinek van igaza, bár gondolom ezzel sem mondtam újságot. Nagyon szükséges volt egyébként ez a törvény, mert az akkori szőlő- és bortörvény megszabta, hogy hol milyen fajta szőlőt szabad telepíteni, milyen módon, hogy nem, csak éppen nem volt semmi szankciója. Ahogy jogászul mondják, lex imperfecta, tökéletlen törvény volt. Ha valaki megszegte, nem lehetett semmit se tenni ellene, és valaki tett egy olyan aranyos dolgot, hogy egy bizonyos szőlőfajtát, ami csak egyetlen egy borvidékre telepíthető, azt egy egész másik borvidékre telepítette, ráadásul nem is úgynevezett vadalanyba oltott veszőket ültetett, hanem saját veszőket gyökeresztetett, ami a filoxéra, nem tudom ismerésre a neve, szőlőgyökértetű, Amerikából került ide az 1870-80-as években, és akkor a magyarországi szőlőterület kétharmadát csupaszra írtotta. A budai hegyekből például akkor tűnt el a szőlő. Addig nagyon fontos és jelentős bortermelő vidék volt a budai hegyek. De hát az ilyen saját gyökeresztetett szőlő, ha nem homokba ültetik, nem vagyok agronómus, csak hát elmagyarázták nekem is, és megmaradt bennem, mint első alkotásom, akkor az bizony nagyon hajlamos a filoxérára, és terjeszti a többiekre is, a többi ott levő szőlőre. Tehát erre kellett valami szankciót csinálni, ezt megcsináltam egy mondatot, csak nem került tökéletesen. Nos, visszatérve az eredeti témaként felhozottra a birtokrendezésre. Elfogadja a kormány, benyújtják a parlamenthez. Ez a törvény sajnálatos módon, bár szakmailag egész jól sikerült, sose került a parlament elé, ugyanis pénz kellett volna hozzá. 97 végén, 98 elején készítettük ezt, és akkor a pénzügyminisztérium hosszas harcok után hajlandó volt hektáronként 5000 forintot rászánni erre, úgyhogy azt a tulajdonosok majd visszafizetik. Ugyanakkor Németországban 12-13 ezer márkát szántak egy hektár földre, birtokrendezéshez, Svájcban 60 ezer frankot. Talán még emlékszünk a pénzügyi arányokra, hogy ez mennyi volt. 5000 forintért egy földmérő egyszer nem lett ki. És ehhez a birtokrendezéshez legalább háromszor ki kellett volna menni a földmérőnek. Tehát ez eleve halva született nagymama lett így pénzügyi háttér hiány. De ha bekerült volna akkor tárgyalásra alkalmasnak minősítetvén, utána megkapják azok a bizottságok, amiknek a munkáját érinti. Hát a költségvetési bizottságot feltétlenül érinti minden, az alkotmányügyi bizottságot is. Ezt nyilván a mezőgazdasági bizottság is tárgyalta volna, a környezetvédelmi is. Még sok, bármelyik bizottság azt mondhatja, hogy őt is érinti. Bizottság megtárgyalja méghozzá úgy, hogy ott az előterjesztő képviselőjének ott kell lenni. Ez azokat a minisztériumi ügyintézőket jelenti, akik ténylegesen készítették ezt a tervezetet. Ott nagyon komoly viták vannak a bizottságokban, nagyon komoly ötleteket vetnek föl, néha nagyon ostobákat is, szó ami szó, de sokszor jó ötleteket szedtünk onnan. És ha módosítani akarják, akkor őnek így kell módosító indítványt elkészíteni, még ha egy veszőt akarnak betenni, vagy kihúzni azt is módosító indítvány formájában, és meg kell indokolni, hogy miért akarják módosítani pont azt a részt, erről először az illetékes bizottság dönt, hogy támogatja-e. Ha támogatja, akkor jó eséllyel be fog kerülni a törvényszövegébe. Ha nem támogatja, akkor két variáció van. Egyharmada támogatja-e legalább a bizottságnak, mert akkor, mint kisebbségi vélemény, újra a plenáris ülés elé kerül. És ha elég ritkán is, de láttam olyat, hogy a kisebbségi véleményt elfogadta a teljes ülés. Miután a módosító indítványokat minden bizottság megtárgyalja, mert nem csak annak kell megtárgyalni, amelyiknél benyújtották, hanem mindegyiknek, amelyik ezt tárgyalta, ezt a törvényt, de csak a szakbizottság, amelyiknek a témáját érinti, az dönt arról, hogy támogatja, a többiek nem. Akkor kerül részletes vitára a parlament a plenáris ülés elé. Ilyenkor szokott az lenni, amit a tévében látunk, hogy 80 ülnek a terembe, akiket érdekel a téma. És erre mondják azt politikusék, hogy hát kérem, az igazi munka az a bizottságba folyik. Klasszikus számomra az eset, amikor valami fontos témát tárgyaltak egy bizottságban, én a következő téma miatt ott ültem. Jött egy mostani most is nagynevű és nagypapájú képviselő, bejött, aláírt, fölvette a témához adott anyagokat, egy nagyon szép kiállítású könyv és egy dupla CD volt, lebonyolított két telefonbeszélgetést a saját mobilján és eltávozott. Most is mondja nagyon, hogy ő milyen sokat dolgozik a parlamentben. Nyilván. Ez volt a kivételes eset természetesen. Nos, miután a bizottsági tárgyalás befejeződött, jön a részletes vita, ott nem történik semmi sem. Mindenki elmondja a magáét, utána pedig jön a szavazás a módosító indítványokról először, de úgy megy, hogy sorba mennek tételesen, paragrafus azon, pontosabban szakasz, úgy kellene mondani, hogy magyarul csak kevesen tudják, még jogászok is. Szakaszonként, azon belül bekezdésenként, azon belül pontonként, és hogyha elfogadták a pontokat, akkor megkérdi a levezető elnök, hogy akkor a második bekezdést elfogadja-e az országgyűlési, és miután az összes bekezdést elfogadták külön-külön, akkor az egész szakaszt elfogadta-e. Ez után is van még lehetőség módosításra, saját praxisomból mondom szintén, bár nem túl dicsőséges. A harmadik paragrafus a következő 3-tól 6-ig bekezdéssel egészül ki. 3, 4, 5. És ez így ment végig a részletes vita lezárásáig, és akkor vette észre az országgyűlés jogi főosztálya, hogy hol a 6. bekezdés. Amit én bejelöltem oda, senki addig észre nem vette. Erre kellett külön egy módosító indítványt csinálni, külön ennek megvan a neve, rendje, hogy ezt hogy hívják, és ezt már csak az Alkotmányügyi Bizottság tárgyalja, és természetesen az ilyeneket elfogadja. Hogy nem csak én vagyok ilyen, a munkatörvénykönyvben valamelyik módosításában fordítottját csinálta a munkaügyi minisztérium, kiegészül a következő 3., 4. bekezdéssel, 3, 4, 5. Ők egyel többet írtak. Na de hát ilyesmi csak azzal fordul elő, aki csinál valamit, aki nem csinál semmit, az mindig hibátlan. Annak a munkájában nem lehet belekötni kérdezni. Na és miután ezek a simítások is, mert előfordulnak még azért fogalmazási problémák, néha az is előfordul, hogy észreveszik, hogy ütközik ez a törvény egy másikkal, elég ritkán veszik észre, vagy belső fogalmazási ütközések vannak. Azért mondom, hogy ritkán veszik észre, mert ezt mindenki tudja, amikor az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy ez a törvény ütközik az alkotmánnyal, vagy valamelyik alkotmány erejű törvénnyel. Ezt már ott észre kellett volna venni, amikor ezt megszavazták. Nem vették észre. Se ők, se a szakember. Bár a gyakorlat inkább az, hogy a szakember észreveszi, csak hát ésszel élő köztisztviselő nem szokott széllel szembe hidegkőre köpködni, mert ő lesz vizes. Szegény fiatalok a maradék illúzióit is elszállnak. Bocsánat, elfelejtettem azt, hogy bárkinek bármilyen kérdése van, nyugodtan mondja, mert lehet, hogy 2 perc múlva már annyira elkanyarodunk a rendszerben.
Nem kérdezem, hogy az ő, a világi
Én se hiszem el. Én se hiszem el, már csak azért sem, mert szintén saját magamat nagy forrást idézek. Volt egy törvényjavaslat, amiből aztán nem lett semmi se. Azt csak ketten nézték meg, boldog és boldogtalan. De komolyan. Olyan jellegű volt a téma. Aztán nem került végül a parlament elé. Mikor végül, vagy fél évvel azután, hogy elkészült a szöveg, megjött a legfelsőbb fejbólintás, hogy mehet a minisztériumi vezető értekezett, vagy a közigazgatási államtitkár értekezett elé, már nem is tudom. Nagy megkönnyebbülés, mondom a Krisztikének, aki egy kiváló titkárnő volt, el is ment onnan, hogy na akkor légy szíves, nyom ki 5 példányt, akkor még nekem nem volt gépem. Ránézek a képernyőre, ahol ez volt nyitva, és egy helyen esetén helyett estén volt. Értelmes szó, tehát a helyesírás ellenőrző nem veszi észre. De semmi, köszönöm szépen. De semmi értelme ott nem volt. Jó esetben észrevette volna valamelyik bizottság, vagy valamelyik képviselő, de lehet, hogy átment volna. És akkor csak külön törvényen lehetett volna módosítani. Mondom, sok százan megnézték, hetente 6-szor jöttek, hogy adjunk egy példányt a tervezetből. Biztos vagyok benne, hogy több százan megnézték. Ezt senki se vette észre. Az, hogy én nem vettem észre, az, abban nem találok csodát, mert én azt láttam oda, aminek ott kellett volna lennie. Meg még ott, akik dolgoztak benne, kevesebb, kisebb részük volt, mint nekem, mert az én témám volt. Hát mások más csinálnak természetesen. De egész egyszerűen mondom, mindenen átcsúszott, mindenki. Biztos, hogy több százan látták, gyakorlatilag minden képviselő megkérte, megkapta, még mielőtt hivatalos lett volna. Hogy milyen szemmel olvassák, nem tudom. De hát... Nyilván van, de... Hát, hogy is mondjam, nem vagyok benne egyáltalán biztos, hogy a képviselők olvassák el. Azt jobban el tudom képzelni, hogy valamelyik segéderő. Na de, hogyha az is kap egy nap 6-ot, hogy fogja elolvasni? Költségvetési törvény ilyen vastag. Töredelmesen bevallom, hogy még egyet sem olvastam el. Lassan 30 éve jogászkodok, de egyet sem nem olvastam el belőle is. Nyilván van még egy nagy csomó olyan, amit soha az életben nem fogok. Semmi közben. Amúgy. De amikor néha beüt egy-egy olyan, most például a tejkvótákkal kapcsolatba kellett, borzasztó dolgok voltak, mert nem értettem. Nyilván akik csinálták, tudták, hogy miről szól, de hát... Vagy hát mostani, amit már említettem, az idei 57-es törvény, ami az állami vezetőknek a jogállását szabályozta újonnan, többek között a fizetésüket is, mint egy 30%-kal megemelve miniszter, államtitkár, szakállamtitkár. Milyenket év elején emelték 5%-kal, és jövőre és jövő után be lesz fagyasztva. Köztisztviselőkét. Nos, ebbe a kabinetfőnök munkáltató joga kétszer is szerepel. Komolyan, meg lehet keresni, paragrafus számot nem tudok, de benne van kétszer is. Viszont a közigazgatásban dolgoznak köztisztviselők, dolgoznak ügykezelők és dolgoznak munkaviszonyban. Hát a sofőr, a liftszerelő, a FM-ben körülbelül 70-80 ilyen munkaviszonyos dolgozó. A köztisztviselők és a vezető megbízású köztisztviselőknek a munkáltatói joga, illetve ahogy kigyakorolja a felettük a munkáltatói jogot, ez benne van a történetben. Az ügykezelők és a munkaviszonyosoké egyáltalán nincs benne. Úgy, hogyha most valakit, egy sofőrt kirúgnak egy minisztériumból, elmegy a Gyorskocsi utcába, nem a rendőrségre, hanem a Fővárosi Munkaügyi Bíróságra, mert az is ott van, 98%-os eséllyel megnyeri a pert, mert aki fölmondott, neki nem volt rá jogosult. Véletlenül tudom, hogy a munkaügyi minisztériumban készítették, és kerek másfél napot kaptak rá. Persze, hogy trehány lett villával összehányva készült el, de a végeredmény mégis szép. Nos hát, miután megvolt a végső simítás, tegyük fel, hogy jól volt, akkor még jön a végszavazás, ott már soha semmi se történik. És ezután jön a köztársasági elnök, akinek 5 kemény napja van rá, hogy eldöntse, hogy kihirdeti vagy sem. Ha kihirdeti, akkor aláírja, magyar közlönyben megjelenik, és akkor lép hatályba, ami a törvény maga tartalmaz, mindig ott a legvégén ott, hogy ez a törvény kihirdetését követő 8. napon, 2013. május 35-én, és így tovább lép hatályba. Olyan is van, hogy a második paragrafus első bekezdés ekkortól, hát ez technikai dolog, jobb technikai dolog, ezzel többnyire nem szokott baj lenni, bár volt olyan egy-kettő, hogy nem sikerült kihirdetni, csúsztak a dolgok. Például pont ez a bizonyos 57-es törvény, ez úgy szól, hogy a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Június másodikán hirdették. Akkor jelent meg a magyar közlönybe. Akkor van kihirdetve, ami a közlöny kellett. Június 1-től akarták alkalmazni, és ez a két nap, ez nagyon-nagyon sokba került az országnak. És még kerül. Ugyanis ezen alapul a teljes közigazgatási átszervezés. És a mi minisztériumunkban 690 vagyunk hivatalosan, ebből legfeljebb 5-6 üres státusz van, tehát gyakorlatilag ennyi ember, és 452-re fogyasztják most. Azért mondom, hogy fogyasztják, mert én személyemben véletlenül most nem vagyok érintett, ezt már biztosan tudom. De papírt még nem kaptam róla június 2-ától, amikor megjelent a törvény, de már előtte tudtuk, hogy ilyen fogyasztóra lesz. Mi következik ebből? Egy csomó ember bizonytalan. Nem fog dolgozni. Főleg, ha jó esélye van, hogy őt kirúgják. Nagyon sokba kerül az ország. De hát, pedig sólyom aláírta, azt hiszem, hogy 29-én vagy 30-án májusban aláírta ezt a törvényt. Ő se vette észre, úgy látszik, illetve az ő segéderőse az, hogy kimaradt a munkáltatói jogkör gyakorlása. Én még tervezett korábban észrevettem, de én nekem a munkajog a fő területem, úgyhogy nagyon régóta foglalkozom vele, még hallgatókoromban munkaügyi előadó voltam egy kis, akkor kicsinek számító gyárban, most az óriási üzemben 800 dolgozója volt. Nos, ha köztársasági elnök elfogadja, aláírja, rendben, kihirdeti. Ha nem fogadja el, akkor két lehetősége van. Egyik az, hogy visszaküldi az országgyűlésnek újra meggondolásra. Ilyenről nem sokról tudok, egyből botrány lett, amikor egy 3 másodperces tárgyáson újra megszavazták. Az alkotmánybíróság pedig azonnal alkotmányellenesnek nyilvánította, kihirdetésére visszamenőleges hatállyal megsemmisítette, mert hogy ez természetesen gondolom mindenki számára egyértelmű, hogy ez az országgyűlés részéről a joggal való visszaélés volt. Újra megtárgyalták, hát mennyi. A másik lehetősége pedig az, hogy előzetes ellenőrzést kér az alkotmánybíróságtól. Az alkotmánybíróság sürgősséggel tárgyalja, az alkotmánybírósági törvény közelebbről nem határozom, hogy mit jelent a sürgősség, mennyi idő alatt tárgyalja újra. És megállapíthatja, hogy ez vagy az alkotmányellenes, itt tágan értendő az alkotmányellenesség, mert az is alkotmányellenes, hogyha az alkotmánnyal vagy valamelyik úgynevezett kétharmados törvénnyel ellentétes, de az is alkotmányellenes, hogyha önmagában vannak összeférhetetlen dolgok, koherencia zavar, hogy szépen beszéljek, és az is, hogyha más törvényekkel úgy ellentétes, hogy a végrehajtását ez gátolja, jó esetben még lehetetlenné is teheti, lehetséges, vannak ilyenek. Sajnos pár törvényt nem nézett meg az alkotmánybíróság, pedig van, ami eleve működésképtelme már, amit már említettem, a földkiadás szabályozó, TSZ belévő földkiadását szabályozó 1996. évi 2-es törvény. Nagyon kevés törvény számát tudom, de ez feltétlenül, mert ez annyira értelmes. Nos hát, ha már ki is van hirdetve a törvény, az még nem jelenti azt, hogy abból lesz valami, főleg akkor, ha nem azonnal lép hatályba. Hiszen vannak olyan törvények, amik nem léphetnek hatályba, mert hosszú felkészülést igényelnek. Ez egyébként alkotmányos követelmény, hogy úgy állapítsák meg a hatályba lépés időpontját, hogy az érintettek föl tudjanak rá készülni. Mondok egy példát, új ingatlan nyilvántartási törvény készült valamikor a 90-es évek végén, másfél év volt a hatályba lépés. Kihirdetésre számítva másfél év. És amíg, hál' Istennek volt ennyi idő, mert amíg ez az idő telt, addig a földhivatalok és más érintettek nagyon átnézték, és sok oldalnyi hibát találtak benne. Úgyhogy egy évvel kitolták a hatályba lépést egy törvénymódosításra, amíg hatályba se lépett törvény hatályba lépését kellett. Tudom, hogy nem vett túl jó fényt azokra, akik ezt csinálták, én ártatlan voltam benne, de még mindig jobb így előre megcsinálni, mint hogy egy rosszat hatályba léptetni. És azoknak a hibáknak a jelentékeny részét sikerült kivenni. Természetesen maradtak is. Egyetlen egy olyan törvényalkotásban volt részem, amikor kellő erőt, időt kaptunk rá. Tényleg mindenkit meghallgattunk, jó ötletet, rossz ötlet egyaránt. Rossz ötlet is sokszor rávilágít, hogy mi a hiba amúgy, abban, amit jónak hittünk. Én nagyon szívesen meghallgatom az abszolút szakmán kívüleket, mert tudom, hogy én saját témámban könnyen leszek szemellenző, és pláne, amikor már én jól megcsináltam, hát akkor már biztos, hogy ez tökéletes. Bennünk van az ilyesmi, hogy terjesztem két kicsit a felelősséget a többiekre is. De hát megcsináltuk jól a parlamentben, voltak jó módosítóindítványok, azokat beépítettük, a rosszakat visszavertük miniszteri segédlettel, és így tovább. Elkészült, elkezdtük alkalmazni, fél év alatt öt hiba jött ki. Öt komoly hiba. Most ebből négy egyedi volt, egyedi esetben nem lehet törvényt alkotni. De az ötödik általános. Pedig tényleg időnk is volt rá, sokan is csináltuk, igyekeztünk is, szívünkön viseltük, mégis vannak ilyenek. A legjobb jogalkotó is az íróasztal mellett van, nem az életben. Én nagyon sokáig dolgoztam különféle területeken, de hát a mostani jogszabály előkészítő főosztályon a főosztályvezető, aki megy át máshova az átszervezés miatt, az volt bíróságon, meg cégeknél bíróságon volt fogalmazó, cégeknél jogtanácsos. Még egy jogász van, aki volt gyakorló, alkalmazó. Van 17 jogász a főosztályban. Abból kettőnek van élettapasztalata. A valós életből. Annak idején 82-ben gyámügyes voltam. Borzalmas munka, de nagyon jó tanulóhely. És módosították a gyámügyi eljárási rendeletet nagyon alaposan. Mindenkit megkérdezte, kivéve a gyakorló gyámügyeseket. Hál' Istennek, mire hatályba lépett, addigra feloszlott a járás. Úgyhogy nekem már nem kellett alkalmaznom. Hát, mondom, mi bevontuk a gyakorlókat abban a bizonyos törvénybe. És mégis baj lett. Hát, mikor lenézik. Nos, miután tegyük fel, hogy ki van hirdetve a törvény, hatályba is lépett, még akkor is van egy lehetőség arra, hogy ezen javítsunk, nem csak az, hogy módosító törvényjavaslat, hanem az is, hogy az Alkotmánybíróság még mindig megnézheti, bárki odafordulhat az Alkotmánybírósághoz. Kárpótlás körül én is írtam egy beadványt, és akkor még megnevezték a beadványtevőket, de azt a pontot annyian kifogásolták, hogy csak valahogy meg volt jelentve, hogy több száz beadvány érkezett, erről valahogy így volt. elfogadták, ez nem az én érdemem, hanem annyira nyilvánvaló volt az a hiba ebbe a törvénybe azon a ponton. Volt még sok más hiba is benne. Az volt a legszebb, amikor meghozták valahogy 97-ben a törvényt a kárpótlás lezárásáról. Fél éven belül módosítani kellett. Azt hitték, hogy vége. És azóta is folyik a kárpótlás, sose lesz vége, úgy igazság szerint. Hiszen ebbe a témába nem lehet igazság. Azt mondják, hogy az eredeti állapot helyreállítása lett volna a jó. Igaz, hogy csak egy földdarabot tölt, de amire öten tartottak jogosan kárpótlásig. Na, kié legyen. Na. Tehát ez a világi törvényalkotás, az állami törvényalkotás. A rendeletek alkotása annyival egyszerűbb dolog, hogy azt egyrészt a parlament nem látja, másrészt pedig. Ezek mindig valamilyen felsőbb felhatalmazáson alapulnak, a törvény végén az majd felhatalmazás, kap a kormány, hogy. Lehet, hogy ebbe is van mindjárt. Megnézem, de nem biztos, hogy volt. Ez a jogalkotási törvény. Ja, ez viszont már nem a jogalkotási törvény. Nem, itt csak a felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy kiadja a jogszabályszerkesztés szabályait. Ki is adta egy miniszteri rendeletbe. És aztán itt szoktak még azok lenni, hogy mi minden veszti hatáját. Ez egy rövid, csak ennyi a hatáját vesztetteknek a felsorolása. A 68-as szabálysértési kódexnek ez a hatályon kívül helyező része legalább 5 oldal. Ilyen betű nagysággal szedve. Mert hogy korábban annyi szabály volt abban. Ezt véletlenül tudom, mert dolgoztam szabálysértésbe is. Sok minden helyen megfordultam már így a jogi munkába. A rendeletek, tehát mondom, annyival egyszerűbbek, hogy nem kerülnek a parlament elé, és hát van egy alap, ami elindította őket, a törvényi felhatalmazás. Néha a kormányrendelet, mert a kormány is alkothat olyan rendeletet, ami törvényi hézagot tölt ki, az ad felhatalmazást az illető szakminiszternek, hogy az alsóbb szintű végrehajtási szabályokat csináljon, az szerint készül. Azokat is egyeztetni kell, de azt csak az érintett területekkel kell egyeztetni. Így aztán, mivel a régészeti feltárások azok a földön folynak, és az erdőt is érintik, hát megküldték az ezzel kapcsolatos rendeleti földművelésügynek is, és majdhogy nem hosszabb észrevételt kaptak, mint maga a jogszabálytervezet volt. Mert én kaptam meg, és azt nem tudták, hogy én annak idején régész akartam volna menni. Ez is egy szempont a jogalkotásnál térjön. Az illetőnek az egyéni ambíciói, hiúságos, értettsége, stb. Mind benne van. Jó esetben aztán mások az ilyeneket kiszűrik. Ezek a jogszabályok is a kihirdetéssel lépnek hatályba, akkortól alkalmazhatók leghamarabb, de lehet később is az alkalmazás. És ugye most Magyarországon 4 jogszabály van. Törvény, kormányrendelet, miniszterrendelet, önkormányzati rendelet. Önkormányzatok is alkotnak rendeletet. Eléggé vegyes a minőségük, azt mondják, én keveset ismerek. Ezeket is ki kell hirdetni, csak ezeket a helyben szokásos módon. Nyilván egy Tésán, ahol 170-en laknak körülbelül, ott nem fognak közlönyt kiadni, hanem kitűzik a posta vagy a bolt előtti villanyoszlopra, és megvan oldva a kihirdetés. A 70-es, 80-as években versenyeztek a települések, hogy hol fejeződik be először a szavazás. Hallgatóság fiatal már nem igen emlékszik rá, hál' Istennek. Egész Pest megyében mindig Tésán fejezték be először, mert hogy az olyan kis hely, hogy még plébánosa se volt, reggel 6-kor, vagy 6:30-kor voltam is, 6-kor odaálltak a szavazóurnába, és addig nem engedték be a népet, amíg le nem szavaztak. 6:30-re Tésán leszavazott, hogy meg volt oldva. Hál' Istennek ez már csak történelmi anekdóta. De egy Érd vagy Debrecen nagyságú helyen, pláne Budapesten, a fővárosi önkormányzatnak van egy közlöny, amiben kihirdetik a saját rendeleteiket. És ezek a rendeletek kötelezőek a felettesekre is. A kormányt kötelezi a fővárosi önkormányzat rendelete. Mert a helyi építési szabályokat például a fővárosi önkormányzat alkotja meg, és ha az van, hogy ezen a területen 20 méternél magasabb párkányú épület nem emelhető, akkor ott nem emelhet a kormány se. Más kérdés, hogy ezt hogy tartják be, de jog szerint ez így működik. Többen emlékezhetnek még arra a Dunaparti szállodára a budai oldal, ami 2 emelettel magasabb, mint szabad lenne. Hagyta. Márpedig mi annak idején azt tanultuk pszichológiából, hogy ha az összefüggő szabályrendszer egyik pontját büntetlenül meg lehet szegni, akkor a többit is meg fogják szegni az emberek, meg is szegik. Ezt gondolom mindenkinek vannak saját kevéssé vidámító tapasztalatai. Nos, ez volt a világi jogalkotás. Jó sokat beszélgettem magamba, de most jön az egyházi, hát kérem szépen, ennek is van szabálya, hogy hogy kell. Ha valakit netán érdekel, a református.hu oldalon van egy olyan, hogy adattárak, és ott azon belül törvénytár. Nem javaslom általában, mert nem csak egy hányadát én írtam, és ez nem dicsekvés, inkább szégyenkezés, de azt tapasztaltam, hogy ha az emberek okosabbak lennének, nem lenne szükség jogászokra, és mennyivel szebb lenne akkor a világ. És ez sajnálatos módon a zsinatra még jobban érvényes. Aztán ehhez még hozzájöttek olyan apróságok, hogy mindig így szoktuk csinálni. Engem 96 végén választottak be oda, a mai napig nem tudom, hogy kinek köszönhettem, mert én irkáltam a neveket egy táblára, kik a jelöltek, és egyszer csak megszólalt onnan valaki, hogy Ónodi. Akit gyanúba foghatom volna, az arra jött. És hiába kérdeztem végig, ott mindenki, senki se vállalta, lehet, hogy szégyelte utóbb, de hát mindegy, a presbitériumok beválasztottak akkor is, meg 2002-ben is. Nem feltétlen jó. És ez nem áll szerénység. És én ugye, mint Jámbor jogász, fölhívtam alakuló ülés előtt a zsinati jogi osztályt, hogy kérek egy házszabályt, vagy valami ilyesmi. Az mi? Hát ebből aztán az lett, hogy az első ülésen hárman is voltunk akkor jogászok, akik akkor kerültünk be, hát meglepős patáliát csaptunk, hogy micsoda dolog ez. Hát ott van 100 ember. Abból legalább 50 lelkész, de a többi se a hallgatagságáról nevezetes. Hogy lehet így ezeket valamelyest rendbe tartani? Hát kell csinálni egy házszabályt. Csináljátok meg. Volt a válasz, megcsináltuk. 3 napot töltöttünk Balatonfüreden, a Dunántúli egyházkerületnek van ott egy üdülője. Maradandó emlékeket hagyott már csak azért, mert az egyik éjszaka a szomszédba robbantottak, akkoriban ez még nagy divat volt. De elkészült a tanácskozási szabályzat. Ott volt egy csomó jogász, egy-két normális ember, lelkész egy se. Elkészült, elhoztuk a következő zsinati ülésre. Hol a bibliai alapvetés? Ez volt az első kérdés. Nem azért, hogy a lelkészeket simferoljam szép pesti szóval, de hát nem dugták oda az orrokat egyik se, pedig fele lelkész, fele világi lett volna, ahogy ez szokás a református egyházi testületekben. Nem, azóta sincs bibliai alapvetés a tanácskozási szabályzatnak. Szerintem eleve elmentés és a Bibliával, hogy ilyet kellett csinálni, de hát ez szerint van egyebek mellett az is, hogy hogy kell a egyházi törvényeket alkotni, amelyek sajnálatos módon, ezt kellett mondanom, és a zsinatba se hallják ezt szívesen, főleg a lelkészi tagok, hogy állami jogi, alkotmányjogi szempontból az egyházi törvények, azok egyesület belső szabályzata szintjén vannak. Aki aláveti magát, arra kötelező. De ha valaki netántán mégse tartja be, nincs semmilyen kikényszerítő eszköz az egyházban. Mert ha egy lelkész elkezdi hirdetni, hogy egyedül Allah az örökkévaló, a szószékről elkezdi ezt hirdetni, akkor persze, hogy fegyelmivel eltávolítják, leveszik a palástot, ahogy még most is mondják faluhelyen, de ha ő továbbra is fölmegy, és a gyülekezete tényleg jó, akkor bizony semmit se lehet vele csinálni. A mi egyházmegyénkben volt egy ilyesforma eset, végül is megnyugodott benne a lelkész, hogy az önálló lelkészi állásból beosztottiba helyezték, és az már a püspök gondja, hogy hova teszi, nem az esperesünkért. De ha netán az lett volna, hogy hivatalvesztés, és ő nem hajlandó elhagyni a parókiát, akkor bizony szépek lettünk volna. Hajlandó volt. Szószoros értelmében hála az égnek. Már csak azért is, mert nekem kellett volna valahogy onnan kiperelni, és hát 5 év. Addig vajon mit csinált volna az új gyülekezeti lelkész? Nos hát, visszatérve saját kiválóságomra elkészítettük ezt a tanácskozási szabályzatot, ami leírja szépen, hogy minden zsinati alkotótag, mert nem csak elég érdekes a felállása a magyarországi református egyház zsinatának, röviden Morénak szokták mondani, magyarországi református egyház. Talán ismerős a 18. századi francia filozófus Buffon, aki mondta, hogy a stílus az ember. Milyen embereknek ilyen a stílusa? Már a rövidítésre értettem. Nos, addig beszélek, amíg pont a lényeget fogom elfelejteni. Tehát a zsinat áll először is 74 választott tagból, 37 lelkész és 37 világi. Az egyházmegyék választják, minden egyházmegyének megvan a maga kerete, hogy hányat, pontosabban a kerületeknek van meg a keretük, hogy hány tagot választhatnak, hány ugyanannyi lelkészit és világit választ minden egyes kerület. Tiszántúl 26-ot, Dunamellék 24-et, Tiszáninen és Dunántúl 12-12-t. Azon belül maguk osztják el, hát ez az egyházmegyék méretétől függ, hogy hol hányat választanak. Én így fejből csak a sajátunkat tudom, az Észak-Pestit, az nem Budapesti Észak, hanem Nógrád megye, Heves megye, Fele, Pest megyének az M3-astól fölfelé eső része és a Dunántúli része tartozik ide. A Szentendrei sziget, a Csepel-sziget az már nem. Hát ez az Észak-Pesti egyházmegye, az esperesünk most éppen Vácon székel. Úgy Vácon van püspök is, esperes is, nagy prépost is, mindenféle. És ebből egyszer elnézés, egy kicsit humoros jelenet származott, új püspök került Vácra, illentőség szerint a felszentelésre meghívták a református papot is, aki nem tudott elmenni, hanem elküldte a segédlelkészt, a feleségét. Utána a magyar szokás szerint biberunt magnum áldomás, természetrendje megköveteli a magáét, a lelkész nő megkérdezi, hogy hova lehetne kivonulnia. Egyik szolgálatkész kispap elkalauzolja, benyitja az ajtót, 3 hosszú szoknyás áll a fal előtt. Aztán végül is a püspök saját különbejáratújába mehetett be az illető. Hát nem voltak ehhez szokva szegények. Nem a mostani püspök volt, és nem is a mostani lelkész. Az előző lelkész, a püspök az nem tudom hanyadik, mert az mostában nagy változatosság volt. Egyéb iránt ez a mostani válci püspök is magánbeszélgetésbe elejtett olyanokat, hogy a cölibátusnak nem sok bibliai alapja van. Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki tudott volna igazi bibliai alapot mondani. Tudom, arra szokás hivatkozni, amit, hogy Pál írja valahol, nem tudom, hogy ez. De aztán folytatódik, hogy jobb házasságban élni, mint égni, úgyhogy azt a felét. De hát ez jellemző az emberre, hogy csak azt nézi meg, ami őt igazolja. Nagyon sokszor van abból per, hogy a második bekezdést vagy nem olvassák el, vagy nem akarják elolvasni. Képletesen véve. Még egyet. Szokásom szerint félretérve a főiránytól, ez a váci püspök, amikor Kondor Katalin készített vele egy hosszabb műsort a rádióba, ott mondta, hogy maguk reformátusok etimológiailag is helyesebben mondják, és kiejtésre is jobb, hogy keresztjén. Mert hogy ugye annak semmi köze sincs a kereszthez, hanem a Krisztiánushoz. Krisztiáni, ha jól tudom, többes számban úgy van, és attól lágyult meg. Keresztjén, Krisztus követője. Ugye? Nem is tudom, hol kell? Krisztus, igen. Krux. Krux a kereszt. Latinul. De nem patad. Nem azért, mert én mondom, nálam lényegesen okosabbak mondták. Egyik távolabbi rokonom, klasszika filológus akadémikus, és ő is alátámasztott egyenletbe, nem csak a Biblia. Na szóval, volt akkor a 74, visszatérve erre a választási rendre, van a 74 választott zsinati képviselő, van 16 ember, akiket megválasztanak egy tisztségre, és ettől lesznek zsinati tagok, a négy püspök és a négy főgondnok, valamint a helyetteseik, a négy lelkész és a négy világi főjegyző, minden egyház kerületből egy. Ezen kívül a protestáns tábori püspök, vagy ha ő éppen evangélikus a megegyezés szerint, mert elméletileg folyamatos váltás lett volna, de eddig már két református volt, és most van először evangélikus tábori püspök. Ennek van egy helyetteseknek valami furcsa neve van már, mint a beosztásának, tehát akkor az is tagja a zsinatnak hivatalból. Ezen kívül erre a tisztségre a zsinat választja meg. Szintén a zsinat választ zsinati tanácsost, aki a hivatalnak a vezetője, választ egy zsinati jogtanácsost, aki egy ügyvéd mindig, és választ egy gyűjteményi főigazgatót. A zsinati tanácsos az Tar Zoltán, talán ismerik, többen ilyesformakorú ifjú. A zsinati jogtanácsos az Kocsis Márta, aki egy debreceni ügyvéd, az apja ott volt püspök Debrecenben 96-ig. A gyűjteményi főigazgató, sajnos nem tudom a nevét, ezekkel világéletemben bajba voltam, ahogy a tábori püspök helyettesének a nevét se tudom. Ezen kívül minden egyházkerület közgyűlése választ egy tanügyi képviselőt. Most így hirtelen egyébként csak a Dunántúlit tudom, aki Kálmán Attila, aki két cikluson is át is Dunántúli főgondnok volt, Antal kormányban pedig kultuszminisztériumi államtitkár volt. Nem tudom, ismerőse. Majd a szabad beszélgetésben valaki figyelmeztető, neki volt, van egy csodálatos története még államtitkár korából. Többit sajnos nem tudom. Ezen kívül Dunamelléknek van egy egészségügyi képviselője, mert hogy Dunamellék tart fönn egy kórházat, talán köztudott a Betesda kórház, és Tiszántúlnak van egy szeretett intézményi képviselője, ha valaki számolt utána, nem kell, ez pontosan 100 embert jelent. És a választott tisztségekre vannak pótlagok is, akiket behívhatnak, hogyha a rendesnek akadályozva van. Nos, bármelyik alkotótag, ezek, akik ott vannak, ja, mert még a nemzsinati képviselő esperesek és egyházmegyei gondnokok is tanácskozási joggal vesznek részt, meg a Betesda kórház igazgatója, meg még van egy-két ilyen ember, most így fejből őket se tudom. Nos, az alkotótagok, akik szavazati jogok, azok terjeszthetnek elő törvényjavaslatot a zsinathoz, amit az elnökség kiad a megfelelő szakbizottságoknak, a jogi bizottságnak is. A jogi bizottság egy furcsa alakulat a zsinatba, jogi és alkotmányügyi bizottság. Négy tagból állnak ezek a bizottságok általában. Két egyházkerületből nincsen jogász a jogi bizottságban. Dunántúlról nincs is jogász zsinati képviselő, így onnét nehéz lett volna valakit küldeni. Duna mellékről van öt jogász. Ebből következően egy esperes van ott, aki nem jogász. Lehet, hogy nem túl népszerű, amit mondok, de a jog is egy szakma. Nagyon jót tesz az egészséges jogérzület, csak nekem mindig eszembe jött, amit tanultunk annak idején jogtörténetből, hogy 45-46-ba, meg még később is az elfogadott jogelv volt, hogy ha a törvények nem kellőek, akkor majd a bíró szocialista jogérzülete ezt pótolja. Nagybátyám apósának 10 évre pótolta. Például. Jó dolog a civilész, mert tényleg jogász is könnyen begyepesedik, és a szemellenző az eléggé elterjedt viseleti darab. De amikor az van, hogy mivel én csináltam jogszabályalkotást, tehát a technikáját is ismerem, és észreveszem a szöveg belső ellentmondásait. És akkor egy 20 oldalas törvényjavaslathoz ritkán vannak, szerintem olyan hosszú, hogy nem kell megijedni többnyire. Ahhoz csinálok 8 oldal észrevételt, és mindegyiket indokoltnak találja a zsinat ülése, és a bizottság már előzetesen tárgyalta. És nálam jobb gyakorló jogászok vannak még a kerületből. Na mindegy, hát. Vannak még eredmények, de értünk már el hibákat is, kérem szépen. Nos, a zsinat megtárgyalja ezeket a törvényjavaslatokat, általában háromszor tárgyalja, egyszer elviekben veszi végig, utána kérnek szövegszerű javaslatokat az egyes pontokra, ami miután az elveket, a főcsapás irányokat elfogadta a zsinati közgyűlés. Tehát utána kérnek az egyes pontokat, szövegszerű javaslatokat, azt is megtárgyalja a jogi bizottság, és szükség szerint egyes szakbizottságok is. Utána ezeket a módosító javaslatokat tárgyalja a zsinat, és pontonként szavaz, méghozzá szabály szerint először a módosító indítványt kell föltenni szavazásra, utána jöhet az eredeti, akkor is fel kell tenni, hogyha a módosító nem kapott többséget. Volt már eset, hogy az eredeti se kapta meg a többséget, mert valahogy nem volt. Hát, úgy jött ki a szöveg. Volt módosító, az se tetszett. És miután egy tételesen végigmentünk, és meg van állapítva egy nyers szöveg, akkor még egyszer átnézi a jogi bizottság is. A belső és más egyházi törvényekkel, jó esetben a világi törvényekkel való összeütközések elkerülésére is. Helyesírási hibákra, stiláris, stb. Módosításokra, és utána kerül végszavazásra a zsinat elé. Különleges esetekben ezt le lehet rövidíteni, és ezt ki is hirdetik aztán a Református Egyház című hivatalos egyházi újságban, amely minden parókiára jár, én nem szoktam olvasni. Ahogy sajnálatos módon be kell vallanom, hogy a replapot se szoktam olvasni, kétszer riasztottak el ugyanazzal a témával. A második volt a borzalmasabb. Nem tudom, Gulyás Lajos neve kinek így mond. Gulyás Lajos levéli lelkész. A 56-os mosonmagyaróvári vérengzésnél megmentett egy ávos tisztet. Már a vérengzés után értek ők oda Győrből, azzal a színházi rendezővel, meg még egy valakivel. Győrből küldték őket oda, hogy csillapítsák le a népet. És akkor került elő valamint egy bujkáló ávós tiszt. Tehát már a géppuska és a tömegválasza után kerültek oda. Azt gyorsan azt nagyon akarták verni, de Gulyás szedte ki a kettőből. 57. december 31-én akasztották fel. Előtte 30-án volt hivatalos állami fogadás, ahol Berecki Albert dunamelléki püspök, a zsinat lelkészi elnöke is jelen volt. 29-én Gulyás Lajosné térden állva könyörgött neki, hogy mentse meg a férjét. Apám is írt neki egy levelet, hogy tegyen valamit. Mit akarsz te ilyen gyilkos ellenforradalmárokkal? Körülbelül ez volt a válasz rá. Gulyás, mint mondtam, végrehajtották. És aztán valamikor a 90-es évek közepén a valamelyik újságot a Demokratában megjelentett részletesen. Ugyanakkor a Reflapban jelent meg egy teljes oldalnyi cikk, két oldalra került, mert nem tért ki mind a címlapra, Berecki Albert csodálatos profétai működéséről. Azóta még annyira se szeretem a Reflapot. De ez magán, ugye? Semmi köze a joghoz. Három gyereke maradt. Gulyás Lajos. De hát az egyházi emberek is emberek. És miért tette Berecki Albert, aki 44-ben számtalan üldözöttet, zsidót, kommunistát és bármilyen okból üldözöttet megmentett? Vajon miért tette? Nem látunk bele, még magunkba sem, mindig nem, hogy egymásba. Nos, hát ez nem volt túlzottan jogi rész. De azt már az elején mondtam, hogy az én meglehetősen furcsa stílusomat és nézeteimet sajnos tudomásul kell venni. Nos, hát most jön a legnehezebb. Miért vannak olyan törvények, amilyenek vannak? Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kiasztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgálatnak házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ha úgy mindenki gyorsan 3 másodperc alatt megszámolja, hány idegen istene van, hogy kérte lennyébe, mindenki fog találni magába. És remélem, hogy mi még legalább ezt számon tartjuk, hogy vannak. Sajnos elég sokan vannak, akiknek egy van, saját maguk, de az mindenek fölött. Többi már csak segít. Ha kevesen vagyunk tökéletesek, ahogy mondtam, ez elég elterjedt jelenség. Én ezt elég gyakran mondom, de mindig olyan társaságokból megértik az önirróniát. Van, aki komolyan is veszi ezt. Mert hát ugye nekem is könnyebb másra mutogatni, mint saját magamokat. Ezért vannak törvények. Ahogy már korábban mondtam, ha normálisak lennének az emberek, nem kellenének a jogászok. Sokkal szebb lenne a világ. De már nagyon régen vagyunk ostobák, mi emberek. Ki tudja, hogy mit jelent eredetileg a doktor? Tanító, oktató. A jogászok kapták meg elsőnek ezt a címet. Sokkal régebben, mint az orvosok. Hagyjuk csak egyekről. És jó is lenne, hogyha tényleg tanítanák, oktatnák az embereket, nem pedig a saját kiválóságukat helyeznék mindenek fölé. De ahol két ember van, ott sajnálatos módon vita van. akkor optimális esetben kerül egy harmadik, aki igazságot tud tenni köztük. Pesszimális esetben jobb felőlük nekem fütyör, bal felőlük nekem fütyör. Mert hogy az a bíró is ember. Mivel hogy az alapot, az én vagyok az Urat, nem tartjuk szem előtt, ezért születnek ilyen jogszabályok. Az én érdekem mindenek fölött, tehát azt fogom kihajtani keresztül mindeneken, mert a többi nem érdekes. Hogy továbbra is nagy forrást idézzek saját magamat. Amikor a zsinatba bekerültem, akkor tehát voltak bizonyos harcok a lelkészek párt politikai szereplés. Ez 97 elején volt. És én fogtam magam, jogosítva lévén rá, csináltam egy pársoros kiegészítést az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. 2. számú törvényünkhöz. Lelkész párt nevében vagy képviseletében nem vállalhat közszereplést, párt támogatásával nem lehet képviselő, ha mégis bekerül, nem léphető pártfrakciókba, egyházi épületben semmi nemű párt vagy ilyesmi jellegű tevékenységet nem szabad folytatni, és így tovább. Megem más. A lelkész és a párt politikát. A lelkész személyét és a párt politikát. Amint azt már korábban mondtam, a parsz, a rész, a párt, az egyház pedig én úgy tanultam, hogy egyetemes. Legalábbis annak kellene lennie, de igyekeznie is kell arra. Más fogalom az egyház politizálása, és a más, egészen más a lelkész párt politizálása. És ezt akkor két család működése félretette a zsinatban. Mert mindkét család abban reménykedett, hogy legalább egy tagjuk valamely párt képviseletében bekerül a parlamentbe. Az egyiknek egyik tagja be is került. Aztán 2001-ben ez az illető elkövetett egy óriási bakit, és én ott se voltam, mert nem engedett el a főnököm egy sürgős munka miatt, és az én javaslatomnál sokkal szigorúbbat szavaztak meg a zsinati atyák és testvérek. Köztünk legyen szóval, mai napig nem tudom, hogy mit jelent ez a különbségtétel, így szólítják, hogy atyák és testvérek. Ebben én némi olyan rang különbséget érzek. Sose tudtam még úgy megszólalni, hogy főtiszteletű zsinat. Ez az én hozzáállásom. De hát Magyarországon sose volt annyi cím, ami elég lett volna az embereknek. Jókai valahol föl is sorolja, hogy mi mindenféleképpen szólít meg egy ilyen tanácskozást valaki, és aztán meg ennyi címet csak magyarul lehet elmondani. Tekintetes, nemes, nemzetes, méltóságos, kegyelmes, jó sokáig sorolja azt a különféléket. Visszatérve erre, sajnos amíg polisz van társadalom, addig ebbe kell élni. És politizálni kell. De a politika az egy nagyon tág fogalom. Én is politizálok a magam módján, bár azzal kezdődik a köztisztviselői törvény, hogy pártpolitika mentes. Pártpolitika mentesen politizálok. Azon kevesek közé tartozom, akik a 91-es népszavazásra elmentek, méghozzá úgy, hogy itthon se voltam, tehát kértem igazolást, hogy azon a helyen szavazhassak, ahol leszek. Nem tudom, ki emlékszik még a 91-es népszavazásra, senki se. Az MSZP kezdeményezte azért, hogy közvetlenül válasszák a köztársasági elnököt. És én ezzel a céllal egyetértettem. December 5-én is ott voltam, és persze bárki mondhatja, mondom, hogy igennel szavaztam mindkét kérdésre. Most érdekes módon viszonylag több, sőt nem is, sokkal többen szavaztak igennel, mint ahány szavazócédula egyáltalán bekerült akkor. De hát Én még emlékszem azokra az időkre is, amikor Budapesten több mint 1 millió második világháborús fegyveres ellenálló és partizán volt, hivatalosodott volt. Kész csoda, hogy nem mi nyertük meg a második világháborút. De ha tetszik gondolni, utólag erről a politizálásról még beszélhetünk, de akár most is, hogyha annyira érdekli a társaságot. Fontos téma, tudod. Nos hát, ezen kívül, amiket mondtam így, hogy hogy készülnek a jogszabályok. Néha pillanatok alatt kell összecsapni valami jogszabályt. Megesett velem is, hogy hétfő reggel szóltak, hogy péntekre 2 törvénytervezetnek meg kell lenni, mert hétfőn 10-et be kell nyújtani a közigazgatási államtitkári értekezletre, hogy a csütörtöki kormányülésen ott legyen. Elkészült az a 2 törvénytervezet. Örök hálára vagyok kötelezve illetékeseknek, hogy a közigazgatási államtitkári értekezet egyszerűen nem vette napirendre a 10 előterjesztésünkből 8-at. Mert az enyémek olyanok voltak, hogyha azokat ne adj Isten elfogadja a parlament, akkor én inkognitó kivándorlok Európából, mert borzalmasak voltak. Formailag elkészültek, szöveg volt, csak éppen semmit sem értek. De parancs volt, hogy egy-két alatt csináljuk meg ezt. Én 2 viszonylag rövid törvényt kaptam. Ez. Parancs, parancs. Megcsináltuk. Ugyanilyen lehetett ez az általán már többször említett idei 57-es törvényhez. Különben egész szépen van fogalmazni. Az, hogy nem feltétlen fog jól működni, az megem más kérdés. Netán elveszítek miatt a 40-50 percet. Föltéve, hogy addig még ki nem rúgnak, mert az mindenkinek áll, aki a közszolgálatban van. Ezen kívül, amiket még nem is mondtam. A különféle csoportérdek. Azt hiszem, most már elmondható meg, hogy 99 körül volt mérnökkamarai törvény. Nem tudom, ki ismeri, mérnökök vannak itt néhányan. Nem tudom, a tervező mérnököknek kamarai tagnak kell lenni, azt hiszem, ha valaki tervező akar lenni, ugye? Tehát kötelező kamarai tagságban. És azt akarta akkor a kamara, hogy vannak olyan technikusok, akiknek régóta van tervezési jogosultságuk. Még a korábbi jogszabályok alapján is túl személyen szerződt és gyakorolt jogot elvenni illetve. Szűkített tervezői jogosultságuk van, nem ismerem, hogy mennyire, de azt mondom, hogy szűkít. És ott azt akarta a kamara, hogy ezek fizessenek, ezek a technikusok teljes tagdíjat, de ne legyen tagságuk szavazat ilyesmi. Mondtuk, hogy tessék válaszolni, vagy teljes jogú tagság, vagy nincs tagdíj. Ezokból párszor jól összeveztem, hajtól az önnel mond valamit a nép esetleg. Az egyetlen, szakmai egyeztetéseken. Végül is azzal adtuk be, hogy nincs tagság és nincs tagdíj. Már a technikusoknak. Különben is ez kihalásra, mert a technikus gazdagkodnak. De hát nem is tudom, valamelyik megyében mondták, hogyha meg tagdíjfizetés lenne, ami nem lehet tagság nélkül, akkor ott csupa technikusból állna az egész megyei kamarai vezetés, mert olyan többségben voltak valamelyik megyébe. Lehet, hogy nem is a mérnökkamara, vagy az építészben, mert mind a kettőt nekünk kellett csinálni, akkor csak odaosztották ki. Akkor még az építés ugye a földművelésnél volt 4 évig Torgyáni időkben. Na és ezek után akkor 6 párt volt a parlamentben, 5-ből voltak képviselők, akik azonos szövegű módosító indítványokat adtak be a törvényhez. Néhol még a helyesírásában is azonos volt, úgyhogy nyilván fénymásolóval készültek, csak az aláírás változott. És ez már nem csak az én rosszványom. Volt olyan, ahol a fénymásoló foltja azonos volt, szóval azonos helyen volt. És akkor ha van építész, annak Szaló Péter neve biztos mond valamit. Ő írta meg a záró beszédet, az államtitkár mondta el, a senki által sem tisztelt és szeretett Szabadi Béla, de akkor jót mondott. A Magyar Mérnökkamara által készített és különféle pártállások képviselők által benyújtott módosító indítványok pedig kibesészte alakosan. Mindenki tudja, hogy általában így készülnek a módosítások, hogy az illető érdekcsoport megfog egy képviselőt, aki hajlandó rá, hogy benyújtsa az ő ötletét. Csak ezt nem szoktuk kimondani, mert amit nem mondunk ki, az nem is létezik, ugye? Tehát ezen egy alkalommal mondták ezt ki a parlamentbe, és nem fogadták el ezeket a szerintünk jogellenes módosításokat. Tehát egyrészt az emberek általános gyarlósága okozza ezeket, másrészt meg az igen erőteljes egyéni érdek. Ezeket mondtam, ezeket a finoman is hülyeségnek mondható dolgokat, amik a törvénybe előfordulnak. És hát sajnálatos módon az is, hogy meglehetősen hitetlen népség vagyunk így általában. Mert ha csak annyira emlékeznénk a 5 Mózes 25-ből, hogy ne legyen a te zsákodban kétféle font, nagyobb és kisebb, ne legyen a te házadban kétféle éfa, nagyobb és kisebb, teljes és igaz fontot legyen, teljes és igaz éfád legyen, hogy hosszú ideig így azon a földön, amit az Úr ad neked. Iránnak nem szabad, hogy atombombája legyen. Izraelnek nincs 40 kapanó feje. 30 éve, 35 éve. Félreértés ne essék, nem azt akarom, hogy Iránnak is legyen, meg Afganisztánnak, meg Hátosztánnak, meg mindenkinek, hogy senkinek se legyen. A legjobb törvény se ér egy ütett taplót, hogyha az emberekben nincs meg a belső tartás. Nem tudom, ismerős a Mester és Margarita, Holland a sátán mondja. Másodrendű frissesség marhaság. Frissesség csak egyféle létezik. Elsőrendű és az egyben az utolsó is. Ha valami másodrendű frissességű, azt jelenti, hogy romlott, büdös. Ugyanaz a tisztességre változtatás nélkül áll. Ha valakinek nincs meg a belső lelki tartása, annak ugyan írhatok én annyi törvényt mindenre. A porosz első törvénykönyv, amit még Nagy Frigyes csinált, 1700-valahány paragrafusból állt, több száz oldal. Még az is szabályozva volt benne, hogy az egészséges anya köteles szoptatni a közönségét. Ezt elrettentő példaként adták nekünk annak idején jobb történetből. És nem voltak rossz emberek és bűnözők is hasonlók Pogaszországban? Nem. Hiába szabályozunk mindent, egyébként nem is lehet. Ha van egy konkrét felsorolása jogszabályba 18-ra, holnap 152 különböző 19-től a 170-ig terjedő sorszámú esetet fognak hozni. Volt annak idején egy nagyon kedves professzorunk, aki a 70-es években ismert büszkélkedni azzal, hogy a Lónyaiba érettségizett kormányzói kitüntetéssel. De volt is, mire büszkének lenni, a feje az nem csak a gallér felcsúszása ellen volt, és ő mondta, ő tanított minket erre, hogy a jogszabály mindig absztrakt, a jogeset mindig konkrét. És sose találkozik. Én eddigi praxisomban még egyetlen egy olyan esetre nem emlékszem, amikor 100%-ig az a jogszabályra illet, az a jogszabály illet volna. Már én is rosszul mondtam, mert nem az, az ember van a törvényért, hanem a törvény az emberért.
Mindegy,
tudatában
lehet egy társadalom, aki törvényt
tenni, nem lehet. A jogállam is csak akkor ér valamit, hogyha nincs a te zsákodban kétféle pont. Nem szövénynek szólt valamennyiünknek. Ha valaki eleve úgy kezdi, hogy kétféle, minden állat egyenlő, de vannak egyenlőbbek is, megette a fene az egészet. Ahogy ugyanaz a professzorunk mondta, ha elő kell venni a családjogot, ott már nincs család. Ezért is nem csináltam, hogy sokan kértek házassági vagyonjogi szerződést életemben. Mert az teljesen az egész jogintézmény céljával ellentétesnek tartom. Amíg nem volt ügyvédkényszer az ingatlan tulajdonátruházásnál, 94. februárig, amikor 120 ügyvéd ült a parlamentbe, és saját maguknak csináltak egy kis pénzt, addig én csináltam kb. 500 ingatlan adásvételi szerződést. A legelsőért kaptam pénzt, nem tudtam elhárítani, kolléga volt 500 forintot katonos, 3000-et keresem, tehát az pénz volt akkor még hallgatókoromban, úgyhogy az ugírászat már elégült, nem érdemes feljelenteni. Nos, soha többet egyért se, akármilyen boldogult öreganyám, mostoha nagyminnyi, nevelt lánya, sógorasszonyának a keresztfia volt is a szerződőtél, vagy valami még távolabbi. És soha egyből nem volt probléma. 94-ben bejött az ügyvédkényszer, februárban, júliusban lebukott az első lakásmaffia banda, ami pedig ügyvéd nélkül tehetetlen. Pont fordítva sült el a dolog. Az pedig jónak nézett ki a szabályozás. És tényleg elméletileg jó is, hogy van valaki, aki felelősséget vállal. Nem ért vissza vele sohase egy ügyvéd ismerősöm, de megtehette volna, szüneteltette az ügyvédi működését, tehát a száraz bélyegzőjét le kellett adnia. Le is adta az egyiket. Pedig csak a kamarán át lehet készíteni, neki mégis kettő volt. Hogy nem ért vele vissza. De biztos, hogy minden ilyen be is tartotta ezt. Tökéletes szabály. Amikor szünetel az ügyvédi működése, le kell adnia. A száraz bélyegző nélkül egyetlen egy ügyvédi készítési okirat sem érvény. Tehát a szabály az sose pótolja az ember. És ha az embernek nincs meg magától a gerince, akkor azt ugyan be nem lehet operálni. Többek között ez is a hívő embernek a dolga, hogy terjessze a gerince. Lehet, nem könnyű, de lehet. Főleg akkor lehet jól terjeszteni, ha valaki kapott egy napot. És akkor kell, hogy ne mindenféle léleklátókhoz és más hasonlókhoz kerüljön. Egyébként lehet halottakkal érintkezni, lehet látni, stb. Csak nem szabad. Jól emlékszem? Nem azért kap meg Rovás Saul, hogy miért akar, hanem hogy miért csinál. Hogy is mondjam, technikai lehetősége megvan annak, hogy olyanokkal érintkezzek, akivel nem szabad. És más hasonlók is vannak, ez csak hogy értelmében ez jutott eszembe. Minden esetre tudom, hogy nem könnyű dolog ez az egész. Elsősorban nekem legyen megfelelő gerincem. Jól érte a dolgot. Józsué végén ért be. Én is az én házam az Úrnak szolgálunk. innen induljunk ki, főleg az énből. Ha én jó fele megyek, akkor az én házam is jó felé fog menni utána. Lehet, hogy előttem persze, én megyek utánuk, de ilyesmikből kell valahogy kiindulni. Ha magunkat jól irányítjuk, akkor menni fog a többiekkel is. Nem könnyű, és az ember szép nagy pofonokat kap innen-onnan, az még az egyszerű. Sokkal rosszabb, amikor kiröhögnek. Mert az is van természetesen. De hát ilyen esetekre való a két fül. Egyiken be, a másikon ki. Nem mindig, sőt, nagyon vigyázunk rá, hogy nehogy akkorra használjuk, amikor pont meg kell hallani. Azt a legkönnyebb elengedni, ami nekem szól.
De jó, megmondta nekik tiszteletes úr a prédikációba.
Annak idején, 41-ben, nem most volt, apám oda került állami hitoktató lelkésznek Monorra, sógora volt a parókus lelkész. Persze besegített a gyülekezeti munkába is, és hát temetés, vállalt el, elvállalta. Semmit se tudott, tehát általánosságokat mondott. Milyen szép az, hogyha a rokonok békességben vannak, de milyen csúnya, hogyha összevesznek egy páknál. Hát a gyászoló rokonságban voltak hentesek is, akik megüzenték, hogy ki fogják csontozni, mert hogy pont egy páknál találtak összevesni. Van úgy, hogy az ember nagyon eltalálja az ilyen dolgot, de azért néha jól is elsülhet. Megint csak magamtól hozom a példát, mert hát magamat ismerem legjobban. Apámnak volt a teológián egy szobatársa, bizonyos Péter János. Mond valakinek ez a név valamit? Nem? Ávos nem volt, kérem szépen. MSZNP KB tag volt, besúgó volt, és így külügyminiszter volt. Ávos nem volt. Azért tartsunk rendet. Persze akkor senki se tudta, 29 és 33 között. Na, aztán Ádám fiam óvodába jár, az Ungvár utcába, Zuglóba. Barátja az Andris, akinek az apja egy postás kézbesítő, aki demokratikus ellenzékjelvényt hordott. 89-ben. Az akkor komoly. Nem is vitte semmire se az a postás azóta se. Szeptemberben, 89-ben kérdem, hogy hogy állunk az aláírás gyűjtéssel, én is aláírtam a négyigenes népszavazásra. Ó, nagyszerű, mondja, ma délután kapott szűrösártás 180, nem tudom hány ezek aláírás. Bőven meg lesz a 100 000, amennyi kérdezik. Utána persze elkezdünk beszélgetni politikáról, mert miről beszéljen két magyar. Kérdél, melyik pártról mi a véleményem, mondok ezt, azt. SZDSZ-ről, mert nekik volt egy rokonszenves húzásuk, felszólították Péter János, hogy tűnjön el a parlamentben, mert semmi keresni valója. Miért? Hát mondom, az állami pályafutása közismer, de én az egyházat is ismerem. Ezzel elővette a személyi igazolványát, apja Péter János, anyja Szegvédi Margit. Ilyen párosítás nincs még. De nagyon jó barátok lettünk. Addig a két évig, amíg oda jártak a gyerekek az óvodában. Így is kijött egy találkozás, meg hát úgyis, hogy neki prédikálta a tiszteletes úr. Persze ezt főleg úgy szokták megérteni, hogy őket. Nem engem. Nekem rám sose vonatkozik. Ez csak természetes. Nos, hát én körülbelül ennyit tudtam így magamtól beszélni, de ha valakinek bármilyen kérdése van, nyugodtan tegye föl, én nem tudok rá válaszolni. Azon kívül. Én nekem csúszópénzekkel könnyű dolgom volt, egyszer se kínáltak meg vele. Kivéve annak idején a Kardosfelsi rám erőltette azt az 500-ast, amit mondtam valamikor 77-ben még hallgatókoromban. És egyszer tényleg volt még gyámügyes koromban, kiadtam állami gondozásból egy gyereket, nem a szülőkhöz, mert ott nagyon rossz lett volna neki, nem csak anyagilag, mert az a legkevesebb, hanem gondoskodás, a szeretet látható jelei is hiányoztak, lehet, hogy megvolt, de az nem nagyon látszott rajtuk. Nem is voltak úgy egészen ki azok a szülők, már köznapi értelemben, nem elmeorvosi értelemben, hanem kiadtam az egyik testvéréhez két gyereket, akik gyerektelenek voltak, ez a testvér családja, és a nagymama, a Tobi szörpüzembe dolgozott, hozott egy 5 literes kanna, nem tudom milyen szörpöt nekem. Én már akkor cukros voltam. De azt nem lehetett visszautasítani. Azt nem lehetett visszautasítani, el kellett fogadni, mert ha nem fogadom el, akkor minden lett volna. Hát aztán fölvittem az osztályvezetőhöz, hogy ezt közös célokra ajánlom. Az osztályvezető nem örült nekem, mert alacsony volt az alkoholtartalmadán. De azért csak elfogyott így különféle összerepenéseken végül is. Nem. Kérem szépen, 20-valahány százalék cukortartalomnál nem indul meg. Nem vagyok kémikus, de már próbálkoztam egy-két éven, nem fog megindulni olyan cukortartalom mellett, ezt írásban adom a szükséges. Tehát... Nagyon fontos természetesen az ilyesmi, hogy tudják, hogy én nekem nem lehet adni, mert kirúgom páros lábbal az illetőt. Mivel, hogy én vagyok a munkajogban legjáratosabb a minisztérium jogászai között, pedig vagyunk jogtanácsosok úgy hatan, mindenki hozzám jön ilyen tanácsokért. Muszáj. 150 ember kerül most lapátra. Ezek közt van jó néhány olyan, aki már nyugdíjas, már elérte a 62-t. Persze senki se tudja, hogy a gázolaj áfa visszatérítést ki fogja ezek után intézni, mert az illetékes az most 69, őt is lapátra tették, aki eddig csinált, és senki más nem tudja az ezzel kapcsolatos elv. A gyakorlatot azt még csak, de az elvi problémákat, ha valami zavaros, akkor senki más nem tudja megoldani. Nem mindig, ez legyen a vezetőség dolga. Aztán van jó csomó olyan, aki már elmehet előrehozott nyugdíjba. Ezek megkapják a felmondási időt, végkielégítést, ezt adtam azt, és utána elmennek nyugdíjba. Jó néhánynak kiszámoltam, hogy mikortól kell nyugdíjba mennie. Nem érdem, én tudom ezt a gyakorlatból. Aztán van, aki mehet a prémium években, nem tudom, tudja valaki, hogy mi az, senki sincs abban a korban, hogy elnézett. Senki sincs öt éven belül rendes vagy előrehozott öregségi nyugdíjba mehetne, rajtam kívül. Ne is, majd akkor. Főleg, ha még lesz, akkor nyugdíj. Hi-hi-hi. Na. Szóval, tudják, hogy jöhetnek hozzám, és azt is tudják, hogy tilos még megemlíteni. És ez nem rossz példa, mert volt egy kolléga, aki sose kért a szaktanácsokért a saját szakterületen, amiben nálam lényegesen jobb, merem állítani, és abba az ügybe ő hozzá mennek, sose kért, de mindig elfogadta. De úgy másfél-két éve is se fogadja el. Nem az én érdemem, nálam magasabb szinteké. Mert a főnökök azok elvárják. Nem odaértem magasabb szintet. Tehát ha csak ezt mondjuk, hogy emberi tisztesség az, hogy ne fogadjak el. Nem mondok hozzá hitet Isten. Bár nálunk olyan társaságban nyugodtan lehet mondani. Azt is megmondja valaki, hogy ő nem hisz, ha olyan. De attól még jó kollégák vagyunk. Nem. Sajnos találkoztam még sok hülyében már az életben. De hát Tehát ha csak így a normál tisztességre hivatkozunk. Ez sokszor lehet olyan példa. Aztán a közelebbi kapcsolatban kerülök valakivel, annak még azt is meg lehet mondani, hogy mai jel elkérik tőled a te lelkedet. Nem fognak neki örülni előszörre nyilván. És hát nyilván nem is azzal kezdem, hogy te átkozod, mert nem. Jön majd, aztán ott beszélj. Megfelelőképpen kell mondanunk. Nevelni kell egymást, amennyire. Nem könnyű. Magunkat se tudjuk mindig. De megéri a fáradtságot egy-egy eredmény. Hát, nem mondom, hogy olyan túl sok eredménnyel dicsekedhetek. De van egy kettő, remélem legalább. Eddig úgy érzettük. Hiszen még az is, aki fennen hirdeti, hogy ő ateista, nem biztos, hogy tudja, hogy mi az, hát mivel fiú, de ő abban a kategóriában tartozik, hogy abban hisz, hogy nincs Isten. Hiszen ha belegondolunk, a végsőknél nincs bizonyíték, akár a pozitív, akár a negatívra, nem lehet bizonyíték, logikailag kizárt. Kanti Isten bizonyítékok se élnek túl sokat, hogyha ember egy kicsit alaposabban megtiszkálja. Annak idején tanultuk filozófiából, főleg a cáfolatot persze, mert én még dialektikus és történelmi materializmust kellett volna, hogy tanulja. Történelmit nem tanultam, ugyanis szigorlatra készülés közben. Épp végeztem a dialektikusra, elkapott az aktuális influenza. Vizsga napjára annyira összeszedtem magam, hogy bementem halasztani, és a csoportársak berúgdaltak. Ilyen vizsgánk még nem volt. Én végig bólogattam, így kaptam 3-ast, és aztán, amikor a 3. hittantárgyból is leszigoroltam, így lett felsőfokú politikai képzettségű. Bizony. A marxizmus-leninizmus esti egyetem, még biztos hallottak tőle néhányan, az csak középfokú politikai képzettséget adott. Fogalmam sincs, hogy mi van a történelmi materializmusban, de én felsőfokú voltam annak idején. Tanárnak első vizsgája volt ugyanis, először vizsgáztatott életébe. Végig bólogattam csak neki. Na. De szóval az biztos, hogy erre nem lehet logikai, természettudományos bizonyíték, nem lehet Isten létére, vagy nem létére. Ez a kettő tulajdonképpen ugyanaz lenne, csak kifordítva. Úgy. Tehát ott mindenképpen hinni kell. Ha valaki jól hisz, akkor az a pozitívum. Aki meg nem jól, azt meg kell próbálni megfordítani. Sokkal könnyebb egy harcos ateistát megfordítani, mint egy abszolút langyos közömbös. Úgy látom szemekből, hogy vannak már ilyen tapasztalatok itt ott. Úgyhogy persze az se éppen szórakozás, de azzal legalább van miről vitatkoznom. Egy-egy konkrét eset is lehet olyan, hogy hát ha valaki nem egyedül dolgozik többet magával valahol, akkor az tudja, hogy meg szoktuk beszélni, ha valamilyen zavarosabb ügy van. Egy-egy ilyen megbeszélés nagyon jó tud lenni. Ilyesmi. Elnézést, hogy kifejezően bankba is lehetnek olyan dolgok, pénzügyekbe is. Mert nem értek hozzájuk, de nyilván van olyan, hogy 18 féle variáció. Ő neki, ő ezt szeretné a 7., de őnek a 14. lenne a legjobb. Ténylegesen. Ha erről meg tudtam őt győzni, hogy és nem erőszakkal, hanem úgy szép nyugodtan. Vagy akár én a munkahogyi tanácsaimban azt mondja, hogy elmegyek azonnal nyugdíjba, én meg azt mondom, hogy inkább várd meg, amit kirúgnak, mert akkor megkapod a végkerülítést. De hogyha én elmegyek nyugdíjba, akkor megkapom a
40 éves jubileumi jutalma. Akkor számoljuk. Végkielégítése 12 hónap.
Mert ha valaki 5 éven belül van a nyugdíjkorhoz, akkor az még 4 hónap végkielégítést kap. És ha valaki elég régóta van közszolgálatban, akkor annak bizony 8 hónap a végkielégítése alapból. Azt mondom, hogy 25 év fölött bejött, így fejből nem tudom. Tehát ilyesformán meg tudom győzni arról, hogy nem a látszatra a legjobb a jó, hanem a másik. És ezt olyan némi szeretettel tudom adni neki, akkor sok mindent meg fog érteni ebből. Nem a személyre, hanem csak például, mert a bank az ugye, banki pénzügyek, nincs barátság pénzbe, ugye. De mégis lehet. Csak úgy. Természetesen. Én se mondom. Persze, ez a pénzügyben. Én se mondok soha olyat, ami egyrészt jogellenes lenne, legalábbis igyekszek, másrészt tisztességtelen lenne, akár a munkáltatóval, akár a többiekkel. De a jogszabály keretein belül igyekszem megtalálni azt a módot, ami ő neki a legjobb. Mindenkinek a saját területén vannak ilyen példáim nyilván számosan. Nem tudom, érdekel-e valakit, de ha ne adj Isten munkaügyi problémája lenne, az hívja fel a 301-42-81-et, és ott kérje Ónodit, és akkor ne legyen. Orvossal és jogásszal kizárólag magánügybe szabad találkozni. Mármint az illetőnek az orvos vagy a jogász magánügyében, mert a hivatalban egyik se jó. De ha úgy adódik, akkor bárkinek a jogszabályokat el tudom mondani. Úgyis neki kell dönteni. Nem én nekem.